Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények lelkipásztorainak tartottak értekezletet az érseki papnevelő intézetben február 12-én. A nap folyamán előadásokat hallgattak és aktuális feladatokról beszéltek a résztvevő iskola lelkészek. Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke arról beszélt, hogyan találhat és hogyan mutathat reményt a pap az iskolákban. Mint mondta, követhető, hiteles, megszólítható és a hagyományok megtartása mellett innovációra nyitott papokra van szükség. Olyanra, aki többet lát bele a gyerekbe, mint amit ő maga elhisz magáról. Ismeri a diákokat és azok családjait, észreveszi a nehézségeiket és szükség esetén megfelelő szakemberhez, pszichológushoz, mentális segítőhöz tudja irányítani a gyermekeket. Hangsúlyozta, hogy a közvetlen kapcsolat kialakítása a legfontosabb, hiszen lehet, hogy a diákok elfelejtik azt, amiről az órán tanultak, de soha nem fogják elfelejteni azt, hogyan érezték magukat a pap jelenlétében. Február 12-én ünnepelte 95. születésnapját a Vatikáni Rádió. Ennek örömére a rádióállomás új hanglogót kapott, megújult a szignál, amelyet a pápai rádió hallgatói már régóta ismernek. Történelmi siker a Szent Ágot a Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülő toborzó kampánya, mondta a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára Budapesten. Fülöp Attila egy a harmadik kerületben elhelyezett nevelőszülőséget népszerűsítő óriás plakát előtt tartott sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy Magyarországon jelenleg 5600 nevelőszülő van, akiknek az elismerése érdekében a kormány az elmúlt években számos lépést tett. Például foglalkoztatásnak minősítették a nevelőszülőséget, és különböző juttatásokat is bevezettek. A második világháború végső szakaszához 1944-hez hasonlóan ma ismét egy háború penge élén táncolunk. Egy olyan viharban, amikor nem egyszerűen kormányt, hanem sorsot választhatunk magunknak. Jelentette ki a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár a fővárosi Farkasréti temetőben a Budapest ostroma civil áldozatainak emlékére a Nemzeti Örökség Intézet által rendezett megemlékezésen. Nagy János hangsúlyozta, a magyar kormány az orosz-ukrán háború első napjától fogva a béke pártján áll, és a kezdetétől ellenáll a nyugati és a keleti nyomásgyakorlásnak, amellyel pénzt, fegyvereket, katonákat követelnek az országtól. Nem felejthető ugyanis az, hogy mi történt Budapesten 1944-45 vattelén, és soha többé nem szabad ebbe a folyóba belelépni, mondta az államtitkár. Uniós jogot sért a szuverenitásvédelmi hivatalt létrehozó törvény az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint. A főtanácsnoki vélemény nem a végleges ítélet, de általában előrejelzi az eredményét. A Telex tudósítása szerint kihirdetéskor több mint egy tucatnyi pontot soroltak fel uniós jogszabályokból, amelyekkel a főtanácsnok szerint szembe megy a magyar törvény. A szuverenitásvédelmi hivatal szerint Brüsszel bevédi az általa pénzelt választási beavatkozás szereplőit. Olvasható az Inforádió oldalán. Oroszország nyitott arra, hogy tárgyaljon Európa vezetőivel, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Oroszország vezetője soha nem utasította el az európai országok megkereséseit. Az orosz álláspont az, hogy dialógussal meg lehet oldani minden konfliktust. Mint mondta, nem Vlagyimir Putyin utasítja vissza a beszélgetéseket, hanem az európai vezetők azok, akik konfrontációt keresnek ahelyett, hogy tárgyalnának Oroszországgal. Olcsó drónokat szerezne be nagy tételben Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Lengyelország és Svédország. Erről szándéknyilatkozatot írtak alá az Észak-Atlanti Katonai Szövetség védelmi minisztereinek brüsszeli találkozóján. Boris Pistorius német védelmi miniszter Brüsszelben arról is beszélt, hogy erősíteni kívánják a hagyományos védelmi és elrettentő erőket a NATO európai részén. Végül az időjárásról. A felhőátvonulások mellett általában több órás napsütésre számíthatunk. Az északkeleti csücsökben maradhat legtovább felhős az ég. A délnyugati tájakon egy-egy zápor is előfordulhat. Az északnyugati szelet nagy területen élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. Estére 0 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Dömötör András rendezésében láthatjuk az Exet a Hadszín Teátrumban. Nagyszabású nemzetközi tálat nyílt Attila Hun uralkodóról a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Fesztivál Akadémia Budapest újra megrendezi a Winterfestet. Kelemen Barnabás, Lukács Miklós és Mácsai Pál is fellépnek Lilafüreden. A MÜPA a Valentin Plus programmal ünnepli a szerelmet február 14-én, és Balázs János több koncerten is zongorázik az általa alapított Cifra Fesztiválon. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva.
Thank you.
Marius von Mayenburg, a sikeres német kortárs drámaíró írta az Ex című darabot, amit most az Orlai produkció a Hadszín Teátrumban játszik. A történet szerint késő este van, a gyerekek már alszanak. A feleség egy dokumentumfilmet nézne, a férj a maradék lazanyját eszi. Az idegek már ettől pattanásig feszülnek, hiszen régóta házasok. És ekkor még nem is sejtik, hogy egyikük exe úton van hozzájuk. Ez nem lesz egy sima éjszaka. Az előadást Dömötör András rendezte, vele beszélgettem. Marius von Mayenburg ex. Nem ez az első rendezésed az írótól. Én a 2013-as Katona József színházbeli rendezésedre emlékszem, a Mártírokra. Nyúltál-e egyébként még bármelyik darabjához?
Igen, a Mártírok előtt rendeztem egy másik darabját, egy korai darabját, aminek az a cím, hogy A csúnya, és ezt Szabadkán, a Szabadkai Népszínházban mutattuk be pár évvel a Mártírok előtt, azt hiszem 2 évvel korábban. Egy nagyon jelentős szerzőről van szó, akinek én a munkásságát követem. Nem azzal a céllal követem, hogy feltétlenül megrendezzem a darabjait. Ez igazából ennek a kíváncsiságnak, furán megfogalmaz, egy ilyen mellékterméke, hogy meg is rendezem egy-két darabját, illetve háromnál már lehet azt mondani, hogy az már akkor egy folyamatosság. Annyira foglalkoztatnak ezek, hogy igazából az az írás technika, amit használ, azt én használtam is. Tehát például, amikor a Káli Holtakat adaptáltuk a Katona József Színházba, akkor ezekre a családi jelenetekre, ahol Csáki Alex az anyjával beszél, konkrétan ezt a fajta technikát használtam, tehát ezek a nagyon rövid mondatok egymásra felelgetős, egymást és a jelenetet felpörgető drámaírói technikát, ami az ő sajátja. Ez nagyon inspirál, az is nagyon inspirál, hogy nagyon jó karaktereket ír, tehát nagyon életszerű minden szereplője, nagyon színészbarát egyébként, tehát pontosan tudja, hogy ezek olyan előadások, és ez a nézőnek mindig nagyon nagy élmény, hogy olyan teret kínál minden színésznek, hogy tényleg mindent el lehet játszani, tehát érzelmi mélységeket, vicces, és ugyanakkor hatalmas történeteket lehet lejátszani a szerepeken keresztül, de, és ez az, amit ön egészen különlegesnek érzem, hogy bármiről is ír, mindig van mögötte egy nagyon felelős társadalmi gondolkodás. Tehát párkapcsolatról szól az Ex, a Mártírok az egy iskolai helyzetről szólt, a csúnya az a plasztikai sebészetről szól, a szépségiparról, de mindig eljut odáig, hogy milyen az a társadalom, ami mondjuk létrehozza a szépségipart, aminek az iskolai oktatási rendszere úgy működik, és tulajdonképpen a szereplőit mindig egy teljes társadalmi kontextusban vizsgálja, és például az Ex-ben a férfi-női viszonyról túl azon, hogy mondjuk milyen egy házasság, milyen poklai vannak, vagy milyen dinamikái vannak, vagy egy ex visszatérésének, nagyon kortárs szemmel beszél a férfi-női viszonyról, a női egyenjogúságról, hogy mit képviselhet egy nő egy modern házasságban, hogy ezzel mit kezd egy férfi, és ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, ami nem direkt módon, de mégis ott van az összes darabjában, ez számomra nagyon inspiráló, tehát ezért követem. És akkor néha történik olyan, hogy találok valamit, ami elkezd érdekelni. Ugye ő Berlinben a Schaubühnének a házi szerzője, ezt úgy kell elképzelni, hogy ő szinte évente ír egy darabot, nagyon termékeny szerző, és van egy ilyen kis színész csoport, akikkel ő dolgozik. Tehát például a német előadásban, az ősbemutatón az, aki a Mártírokban a testnevelő tanárt játszotta, az játszotta az Ex-ben a férjet, és aki abban egy tanárnőt játszotta a Mártírokban, a kollégáját neki, az a berlini bemutatóban az Ex-et játszotta, aki visszatér. Tehát egy csapattal dolgozik, ez nagyon hasonló ahhoz, ahogy Molière vagy Shakespeare ír, tehát ő színészekre ír, és ő maga rendezi. És ezt az életszerűséget, ezt nagyon lehet érezni a szövegein, ettől annyira jók. És az történik, hogy ezeket én megnézem néha, nem azzal a céllal, hogy darabot keresek, hanem egyszerűen inspirálnak, és most meg az történt, hogy konkrétan erre a három színészre kerestem darabot.
Úgy mint?
Járó Zsuzsa, Péter Kata és Ruf Milán, és valami nagyon személyeset kerestem nekik, és akkor egyszer csak felbukkant az Ex, és akkor nekiálltunk lefordítani.
Ez egy nagyon abszurd helyzet, amit a színpadon látunk. Ugye van egy házaspár, akik szerintem a házasságnak abban a fázisában vannak, amikor már, ha az egyik megszólal, a másik ugrik. tehát egészen reménytelennek tűnik a helyzet, nincs egy normális, nyugodt hangú gondolatváltás közöttük. És ebben a teljesen kélezett helyzetben, ahol tudjuk, hogy van két kisgyerek a háttérben, az éjszaka közepén megjelenik a férjnek az exe, ami önmagában is egy abszurd helyzet. Tehát most úgy nem látom magam előtt, hogy egy bármilyen exet hirtelen meglépi, hogy annyira megszorult helyzetben van, hogy nem jut eszébe más neki, mint a volt barátja, aki miatt egyébként véget ért az ő kapcsolatuk, és tudja a helyzetet, hogy van egy feleség, és van két kisgyerek. Szóval eleve annyira konfliktusos az alaphelyzet, és az ex, ha lehet, akkor még fölteszi a koronát erre a konfliktusosságra. Hát mi jöhet ki ebből?
Én is ezt egy csodálatos, sűrű, nagyon groteszk és nagyon vicces alaphelyzetnek érzem. Ugye egyetlen éjszaka alatt történik az, ami a színpadon történik, tehát egy nagyon hosszú este és egy éjszaka története hajnalban ér véget. Tehát ez a végigbeszélt, végigvitatkozott éjszaka, amit látunk. Nagyon sok ilyen darab van, hogy három szereplős darab, természetesen az azt jelenti, hogy a három az mindig 2+1. Tehát van egy pár, és akkor valaki jön, és akkor ott valami történik. De az nagyon érdekes, hogy az, amit a néző gondol, hogy mi fog itt történni, ahhoz képest nem az ellenkezője történik, hanem egészen más. És ez egy elképesztően érdekes végkifejlet, és ott egyébként előkerül az, amire már utaltam, hogy mélyebb társadalmi kérdéseket vet fel. A darab nem csak férfi-női kérdéseket, hanem szociális kérdéseket is, mert különböző szociális háttérből jönnek ezek a szereplők. Ami azért érdekes, mert próbálunk úgy csinálni, mintha a modern társadalmakban, és ilyen szempontból egyforma a német és a magyar, vagy mintha azt gondolnánk, hogy ezek nem lennének már annyira meg, vagy legalábbis még ha vannak is, azt gondoljuk, hogy átjárhatóak, de valójában nagyon nehéz átjárni ezeken a társadalmi kategóriákon.
Kasztokon lehet mondani. Nem szeretjük ezt a
nem
szót.
Nem szeretjük ezt a szót, de igen.
Ugye a férj építész, a nő orvos.
Igen.
Ellenben az ex egy kis állatkereskedésben dolgozik, ugye? Igen. Itt érezzük ezt a szakadékot. És ő neki az éjszaka közepén azért kell keresni valamilyen megoldást, mert nincs hova mennie.
Hát nincs hova mennie, felmerül az, hogy nincs pénze. Ugye ez azért érdekes nagyon, mert ha egyértelmű lenne, akkor nem lenne érdekes, mert akkor tudnánk, hogy miért jön oda. Felmerül az, hogy a férfi miatt jön vissza, ez fölmerül a férfiban is, a másik nőben is, a nézőben is, és felmerül az is, hogy lehet, hogy azért jön ide, mert tényleg nincs pénze. És ugye ott kezdődnek el azok a kérdések, hogy pénzt adni mondjuk egy ilyen embernek, azt akkor most féltékenységből teszi valaki, vagy azért, mert tényleg segíteni akar, vagy az egyik szándékával leplezi a másikat. Tehát jó termékeny a karaktereknek a jelleme és ezek a fajta társadalmi vonatkozása is ahhoz, hogy egy nagyon-nagyon összetett, izgalmas történetet tudjunk elmesélni.
Rettető sok feszültséget indít el magában a nézőben is ez az előadás, hogy tényleg mennyire abszurd helyzetekben képesek élni embertársaink, vagy akár én magam is, hát magamra ismerhetek.
Én ezt felszabadítónak és csodálatosnak érzem. Ilyen előadás az tulajdonképpen egy gyorsított párterápiás gondolkodás. Én azt gondolom, hogy a színháznak van egy ilyen társadalmi funkciója, hogy a nézővel kell, hogy történjen valami, és a néző a partnerével, ha együtt jönnek, elbeszélgetnek dolgokról, esetleg pont benyitunk olyan mondatokkal, amik a darabba előkerülnek, amik segítenek nekik, tematizálni dolgokat, megbeszélni dolgokat. Tehát én azt gondolom, hogy mi ezzel az előadással energiaszolgáltatók vagyunk, és figyelmesek vagyunk, és a nézőkre gondolunk, és nem bosszantani akarjuk őket, hanem nagyon-nagyon nagy kíváncsisággal és szeretettel próbáljuk azt mondani, hogy gyertek, nézzük meg együtt azt, hogy miben élünk.
Azon kívül, hogy most itt a Hadszín Teátrumban találkozunk, te nagyon sok felé jársz és rendezel, milyen munkáid vannak?
Berlinben volt egy bemutatóm, a Deutsche Theaterben, ezzel nyílt az évad, ez egy kortárs amerikai darabnak a németországi bemutatója volt, ami a mesterséges intelligenciáról szól, egy íróról szól konkrétan, fölemészti az ő munkáját, személyiségét. A mesterséges intelligencia mit tesz egy alkotóval, hogyha a mesterséges intelligenciát használ, és hogyha a jövőre gondolok, akkor két munka van előttem, az egyik még ebben az évadban lesz, a másik már a következőben. Ezek operák lesznek, nagyon-nagyon szerettem az opera műfajt. Ilyen furcsa Don Giovanni átdolgozás jön majd, még ebben az évadban, az Wiesbadenben, tehát az is Németországban lesz, és aztán a jövő évadban, szintén Németországban, Mannheimben pedig egy kortárs operát fogok rendezni.
Akkor úgy látom, hogy elsősorban Németországban rendezel, igen. És ez most egy kirándulás volt hazajönni Magyarországra, és itt a Hadszín Teátrumban az Exet megrendezni?
Nem, én ezt nem kirándulásnak tekintem, én ide tartozom. Tehát én Magyarországon születtem, egy magyar rendező vagyok, Németországban is egy magyar rendező vagyok.
Igen, csak így az arányokat tekintve, hogy úgy látszik, hogy most ott sokkal több mindent csinált, és ehhez igen. képest éreztem igen. azt, hogy igen. ez most egy kivételes munka itthon.
Igen, 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 igen. De próbálok Magyarországon dolgozni olyan értelemben, hogy próbálok jelen lenni. Nekem ez kifejezetten fontos. Mert ez az a közeg, ami a sajátom, és merem azt mondani, hogy a német is azzá vált már, tehát nagyon, nagyon sok éve vagyok ott, de én arra törekszem, hogy ezeket ne leszakítsam egymásról, vagy ne szembeállítsam, hanem hogy ezt a kettőt összerakjam. Mert valójában ugye az ember tud úgy gondolkodni, hogy most ott vagyok, most meg itt vagyok, de úgy is tud gondolkodni, hogy az Európai Unióban vagyok végig, és hogy tulajdonképpen ez egy csodálatos dolog. Pont ez mutatja, hogy az a darab, aminek Berlinben volt a bemutatója márciusban, az egy bőfél évvel később itt van Budapesten, és hogy ez egy természetes folyamat. Szóval én ebben hiszek, hogy ez így összeegyeztethető és működtethető.
Marius von Mayenburg, ex. A Hadszínben látható előadás rendezőjét, Dömötör Andrást hallották. Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb kiállítása látható a Magyar Nemzeti Múzeumban, ez pedig az Attila című időszaki tálat, amely a hunok uralkodójának személyét és örökségét mutatja be. A tálat 13 ország 64 múzeumának mintegy 400 műtárgyán keresztül idézi meg Attila alakját és korát. A kiállítás kurátorai úgy állították össze a műtárgyakat, hogy az utóbbi 1600 év, vagyis az Attila óta eltelt korokból megjelent nyugati, keleti és magyar értelmezések is megismerhetők legyenek. Láthatjuk, milyen szokások szerint éltek a hunok, mit hagytak ránk, és milyen hatást gyakoroltak a későbbi kultúrákra a világban. A kiállításban vannak különleges ékszerek, övdíszek, gyűrűk, üveg és ezüstedények, kardok, amik a Kárpát-medencéből és az egykori hun birodalom más részeiből származnak. De itt van Attila méregpohara is, ami egy Szeged nagyszéksós mellől előkerült, eredetileg üvegberakásokkal díszített kehely. Látható itt női temetkezésből származó diadém Azerbajdzsánból, vagy egy előkelő férfi síregyüttese Észak-Macedóniából is. Az Abu Dhabi Louvre-ból a Domagnanói kincs egy része, a British Múzeumból egy másik rész érkezett Budapestre, amelyek érdekessége, hogy valaha a Nemzeti Múzeum tulajdonában álltak. A József Nádor terem kiemelt tárgyai között vannak az Üzbegisztánból származó orlati lemezek. Az ezeken látható nehéz páncélos lovasokhoz nagyon hasonló harcosok hódíthatták meg a Kárpát-medencét. A Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása július 12-ig várja a látogatókat, akik a tálat megtekintése után a Magyar Nemzeti Múzeum boltjában megvásárolhatják a kiállításban bemutatott legszebb hunkori ékszerek, karperecek, gyűrűk, főbevalók és övcsatok rekonstrukcióit is. A 10 éves Fesztivál Akadémia Budapest programsorozatában igazi unikum a 2024-ben útjára indított Winterfest, ami idén február 13-a és 15-e között harmadik alkalommal várja a kamarazenét, irodalmat és gasztronómiát szerető közönséget a Lilafüredi Palota szállóban. A Fesztivál Akadémia alapítói a Kokas Katalin, Kelemen Barnabás hegedű művész házaspár, akiknek a gyerekei Kelemen Hanna és Kelemen Gáspár is fellépnek a háromnapos Winterfesten. Most Kelemen Barnabást hallják a rendezvényről.
Lilafüred, most már visszajáró vendégek vagytok. Milyen vonalon mentek tovább? Kaptok-e újabb impulzusokat?
Ami érdekes, hogy kinőttük már is a helyszínt, de nem szeretnénk tovább nőni. Tehát elmondható, hogy ez olyan exkluzívá kezd válni, hogy az ott lévő 75 szoba lakó, tehát az a 150 ember, aki átlagosan szobát tud foglalni, az minél előbb lefoglalja, annál jobb, mert utána nem lehet több embert oda hívni, és nem szeretnénk nagyobbak lenni. Sajnos drágábbak se szeretnénk lenni, tehát ez majd egy későbbi kérdés, hogy hogyan lehet fejlődni. És egyébként pedig szeretnénk a gördülékenység szempontjából és a színvonal szempontjából is csak fejlődni. Most ott lesz velünk Mácsai Pali, Máté Gábor, Lukács Miki, a Örkény Eszterházival, de szeretnénk ott előadni a Madács Liszt embertragédiája, a Via Crucis páros, tehát ezek mind zene és irodalom együtt, ami azért mindig jelen van. Ez a békeidők, szalonélet, hangulat, meseautó, ugye az is ott született, nem csak a József Attila ódája. Kamarazene, cigányzene, tehát Isev Sárközi Lajos ismét ott lesz, és sok zenész barátunk ott lesz, akikkel kamarazenét játszunk.
A Lilafüredi Winterfesten a mai nyitónapon hangzik el majd Bartók harmadik vonós négyese a Kelemen Quartet előadásában. A koncert második felében különleges irodalmi zenei találkozásra kerül sor. A Különkiadás című műsorban Örkény István és Eszterházi Péter szövegei Bach, Bartók, Kodály zenéjével, jazz és népzenei motivumokkal, szabad improvizációval ötvöződnek Mácsai Pál, Máté Gábor és Lukács Miklós előadásában. Lukács Miklós cimbalom művészt kérdeztem.
Külön kiadás. Azért külön kiadás, mert ugye mind a kettő művésszel nekem volt külön egy közös estünk, Gáborral Eszterházi, és Palival pedig az Örkény, és pont a Kékmadár Fesztiválon volt egy ilyen lehetőségünk, hogy egy félórás verziót kellett összeállítanunk, akkor még nem volt ez a külön kiadás című este, és annyira jól működött, és annyira jól illettek egymáshoz a két szerző és a két előadó, hogy nem volt kérdés, hogy ebből csináljunk egy komolyabb műsort, és ezért lesz a különkiadás. Mert ez egy két folyamatosan működő műsor különkiadása.
Te vagy az összekötő kapos tulajdonképpen.
Hát igen, ez nekem egy megtisztelő helyzet, hogy én vagyok az összekapcsoló ember, meg cimbalom, szóval ez is a hangszeremnek a sokszínűségét bizonyítja, hogy már az irodalom terén is, és amikor szöveggel kell gondolkozunk, akkor is a hangszeremet és engem kérnek fel, és velem tudnak együtt gondolkozni, szóval nekem ez megtiszteltetés, meg a hangszeremnek egy csodálatos lehetőség.
Ez az est, ami a te részedet illeti, mindig más tud lenni? Magyarán improvizálsz?
Nem, hanem bizonyos helyzetekben persze adódik alkalom, hogy improvizáljak, de azok elenyészőek. Átkötő szerepeim vannak, amikor improvizálok. De szerettem volna konkrét művekkel, és nyilván Örkényhez és Eszterházihoz igazítva, a korukhoz igazítva, hogy milyen korban éltek, másrészt a mondani valójukhoz igazítva, amit éppen vagy a Pali, vagy a Gábor felolvas. Tehát van benne például Bach, van benne Kodály, van benne Bartók, és saját művem is, ami megírt, szóval nem improvizáció. És nyilván bizonyos műveket, például a Bartóknak az egyik művét elindítom, és közben elviszem improvizációba. Ez tőlem nem furcsa, mert ezt szoktam amúgy is csinálni, de ez az előadás, ez az irodalom és zene közösen is megengedi ezt nekem, hogy ezzel tudjak játszani. És működik.
Ugye mondtad, hogy Örkényhez és Eszterházihoz igazítod a zenét, és felsoroltál fontos zeneszerzőket. De melyik zeneszerző illik neked Örkényhez, és melyik Eszterházihoz?
Örkénynek a megtalálásában nagyon sokat segített Mácsai Pál, és ugye az Örkénynek az egypercesei, amiből a szöveg gyakorlatilag összeáll, van egy íze, van egy groteszk humora, van egy szatírikus jellege, és nyilván, ha még vesszük azokat a műveket is, amik mondjuk Kodály, Például játszom a Háriból az Intermezzót, ami a cimbalmosoknak egy ilyen nagyon-nagyon szeretett előadása, azt is szatirikusan adom elő. Pont egy olyan egyperces novella után, amiben egy picit hajazunk arra, hogy igen, Magyarország, 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 de hát itt nevetve is sírunk. Tehát ezekkel jó volt játszani. És természetesen vannak olyan művek, mint mondjuk Bach D-moll szarabandja a hegedű szóló szonátából, ami mondjuk az Emlék a háborúról című. Egy perces után szólal meg, nem a szatirikus jellege miatt ismerjük, hanem a megrázó, a megdöbbentő jellege miatt tettük be egy bizonyos pontba az előadása, és akkor a D-moll szarabandot természetesen úgy adom elő, ahogy kell. Nem improvizálok benne, hanem a mű megszólal. És hát néha megdöbbentő csend fogad utána.
És Eszterházihoz mit illesztesz?
Hát a Pétert ismertem személyesen, hála Istennek. Tudtam vele sokat beszélgetni, tudtam vele együtt lenni, mert az Eszterházi volt egy közös estünk. Tehát elindítottunk egy Cimbalom és Péter estet is. Eszterházi ugye a mi mai napunk embere volt, amellett, hogy a klasszikus zenét nagyon-nagyon szerette, de nagyon szerette az improvizációt. Dés Lászlóval folyamatosan közös előadásaik voltak. És ha volt szerencsém velük így együtt játszani, hogy Dés László, én és Eszterházi, és sokat beszélgetünk, éppen akkor dolgozott együtt Ötvös Péterrel, akkor kezdődött nekik ez a munka, és akkor nagyon sokat beszélgettünk a zenékről. Ő nagyon szerette a kortárs zenét, nagyon szerette a klasszikusokat, de mégis az a fajta improvizáció és az a fajta humor, amit én néha-néha a szövegei alatt beleteszek, az nagyon közel állt hozzá.
A Földön legalább egy felébredt álmodónak mindig kell lenni. Különben a világ az éjszakában elmerülne.
Lukács Miklóst hallották, aki ma este a Lilafüredi Palota szállóban lép fel Mácsai Pállal és Máté Gáborral, amikor is külön kiadás című műsorokban Örkény és Eszterházi szövegek hangzanak el az ő cimbalom játékával. Mácsai Pál február 14-én délelőtt is szerepel a Winterfesten, méghozzá testvérével, Mácsai János zenetörténésszel. Beszélgetnek majd a Nyugat folyóiratról, József Attiláról, a Zeneakadémiáról és még sok minden másról. József Attila előkerül Mácsai Pál műhelylátogatás című műsorában is, aminek otthona a Marcibányi téri művelődési központ, de bárhol feltűnhet vele, ahová meghívják.
A versekről van szó benne, de nem pusztán verseket mondok, hanem arról beszélek az én műhelylátogatás, hogy miért mondok el valamit, és miért úgy mondom el, ahogy. Tehát körülbelül 30 vers van.
Klasszikus költők
versei. Hát mi az a klasszikus?
Arany,
hát,
Adi.
Hát is, hát kortársakik. Hát Kemény István is van benne, meg Parti Nagy Lajos is van benne.
A kedvenc arany, széget válogattad?
De nem válogattam olyat, amit nem szeretek természetesen, mert miért kínlódjam vele. És amit szeretek, annak is a tizede fért bele. Tehát amiből felkészültem, és volt hasznos vagy haszontalan hozzáfűzni való, az olyan 40 vers, 50. És Debrecenben volt a bemutatója a Páholy Színházban. Az egy nagyon intim és nagyon pici kis hely, ahol egy értő, finom közönség van, és azt gondoltam, hogy ott mernék vele először a közönség elé állni, és másnap az Odeonban, ami már nagy, az már 300 nézőférme volt, és az első előadásot belevágtam. Mondtam, hogy ez az első, ezt tudták, nagyon jól esett nekik, hogy ott van. És 2,5 óra után túl voltam a felén, és közben nem volt szünet.
Úgy néz ki, hogy mondjuk azt mondod, hogy most Ady Endrét fogsz mondani, és igen. Elmeséled, hogy miért
igen,
mondod
miért?
Ezt a verset.
Hogy mi közöm
hozzá. Szabadon mondod, tehát nem egy megtanult szöveget.
Na, hát többé-kevésbé, hát átgondoltam, mondom, de többé-kevésbé szabadon, persze.
És akkor utána elmondod a verset
és
magát.
Utána elmondom a verset, de olyan is van, hogy a vers közben megállok, és beszélek, és folytatom, és újra elmondom. A személyes a színészetről szól, a versmondás feladatairól szól, arról szól, hogy én miért választok ki valamit, mi az, amit észrevettem benne, amit szerintem még nem vettek észre. Van néhány olyan dolog, amit egészen másképp tartok helyesnek tolmácsolni, mint ahogy szokták. Beszélek arról az ellentmondásról, vagy arról a lelkiismereti kérdésről, hogy most az ember tulajdonképpen milyen jogon áll egy vers elé. Hát egy vers az ott van, a könyvben. Vegye elő az olvasó, olvassa, gyönyörű versélménye lesz, és létrehozta a sajátját. Milyen jogon tolom én magamat, mint aki a fényképezőgépben egy portréképbe beáll harmadiknak, és vágja a pofákat, hogy jövök én ehhez. Erről is beszélek, erről a lelkiismereti problémáról. Arról is beszélek, hogy tulajdonképpen a mondott vers az a versnek az eredeti joga. Az, hogy a vers le van írva, hát ez egy teljesen modern jelenség, alig 4-5 ezer éves. Ez semmi ahhoz képest, hogy a vers mióta létezik, mint jelenség, mint emberi képződmény. Hát 50 ezer éve biztos. És beszélek arról, hogy mi lenne a vers szerintem, hogy hányféle van, hányféle színészi attitűd van, amivel az ember közelíti. Van szerepvers, van olyan vers, ahol teljesen vissza kell vonulni, van, ahol elég kell látni a szövegnek, és így tovább. Szóval ilyesmi, műhelylátogatás ez a címe. Az otthonában, ez a Marcibányi téri műfázban ott lesz havi 2 előadása, nem is véletlenül. Hát azért a Marci, mert ugye ott van egy erős irodalmi hagyomány, előadóestek hagyománya, és nem mellesleg a Kalákának a hagyománya. Ott tartotta 40 éven át az előadásait, tehát ők ott voltak otthon a Marcibányi téri műfázban. És ott láttam Latinovicsot és a Kalákát 1975-ben. Én voltam 15, és nagyon fontos élményem, egyáltalán nem ezért lettem színész. De ezért kértem gitárt a szüleimtől 75 karácsonyára, amit az apám nagyon rendesen meg is vett, egy teljesen használhatatlan 7 húros szovjet gitárt. Nagyon boldog. Igen, azok 7 húrosak voltak a szovjet gitárok. Hát nem raktuk föl a legalsó húrt, és akkor úgy használtuk. De aztán lett másik gitárom. Tehát ez egy számomra legalábbis kultikus hely, és azt gondolom, hogy hát ha lesz valami kamasz a nézőtéren, aki majd 50 év múlva elmondja ugyanezeket a verseket a maga kedve szerint.
Minden esetre ránéztem a műhelylátogatás programsorozatodra, és hát óriási az érdeklődés. Pillanatokat
elfogadja. Hajrá,
tehát sok mindenkiben van igény arra, hogy hát szerintem elsősorban arra, hogy téged hallgassanak verseket.
Hát ennek mondani. Nagyon örülök, ez nagyon jól esik, köszönöm szépen, majd igyekszem megfelelni. Tudom, hogy erről is szó van. tehát az olyan nem mindegy, hogy kiáll elő versekkel, de azért arról is szó van, hogy alapvetően megváltozott az időtöltési és a kultúra fogyasztási környezetünk az elmúlt 20 évben.
Internet.
Internet is, meg a képernyő is, tehát hogy rá vagyunk ragadva a képernyőre, és az, hogy elengedjük a képernyőt egy másfél-két órára, az szerintem mindenkinek jól esik. Szerintem ez is benne van ebben.
Műhelylátogatás. Mácsai Pállal beszélgettem sajátos nézőpontú versműsoráról, és most hallgassuk az ő előadásában József Attila versét, Thomas Mann üdvözlése.
Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj. Így nem szökik rá hirtelen az éj, s míg kis szíve nagyot szorongva dobbantán, ő se tudja, mit is kíván jobban, a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk. Ülj le közénk, és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt. És együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódit, a fényt, amelytől világlik agyunk. Hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Chauchat estén, hadd lássunk át magunkon itt az estén. Párnás szabadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szép, mi a baj. Emelvén szívünk a gyásztól, a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolányit. És az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam iszonyat a rág. És mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még? Honnan uszulnak ránk új ordas eszmék? Fő-e új méreg, mely közénk hatol? Meddig lesz hely, hol fölolvashatol? Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk. De mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, és mind ember. Mert az egyre kevesebb. Foglalj helyet. Kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk. És lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt fehérek közt egy európait.
Mácsai Pál mondta el József Attila Thomas Mann üdvözlése című versét. Az idén a Valentin nap egy vadonatúj játékos kísérlet a MÜPA életében. Február 14-én a Valentin Plus este keretében kétféle programon lehet részt venni. A The Great Hungarian Songbook párkeresőknek szóló Valentin napi különkiadása a MÜPA történetében először teremt szervezett, mégis könnyed keretet az ismerkedésre szingliknek. Az este a Bohém étteremben indul, ahol közös nevező címmel szórakoztató műpakvíz és egy pohár ital alapozza meg a jó hangulatot. Ezt követi egy koncert a Fesztivál Színházban, amely során közkedvelt magyar szerelmes lágerek csendülnek fel friss, jazzes köntösben, a Jazzikel Trio, valamint Behumi Dóri és Lengyel Benyámin közreműködésével. A Bohém étterem ezután meghosszabbított nyitvatartással várja mindazokat, akik szívesen maradnának még. A Valentin napot párban ünneplők számára egy igazi klasszikussal készül a műpa. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben Charlie Chaplin 1931-es mesterműve a nagyvárosi fényekkel életre eredeti zenéjével, élő zenekari kísérettel. A szerethető csavargó és a vak virágáruslány története egyszerre szívmelengető és elragadóan humoros, a filmhez komponált emblematikus dallamokat a Budapest Scoring Orchestra szólaltatja meg. Február 14-én tehát jön a Valentin Plus a műpában, s most pedig szóljon a nagyvárosi fények eredeti filmzenéje.
Thank you.
február 11-én kezdődött és február 22-ig tart a Cifra Fesztivál februári műsorsorozata, amelyben a különböző műfajok sokszor egy-egy este keretében is jól megférnek egymás mellett. Február 14-én lesz például a Momkultban Bárest, ifjabb Sárközi Lajossal és a Hadd Jazz Banddel. 16-án Világok találkozása Gubik Petrával, Miklósa Erikával, Balázs Jánossal, Pál István Szalonnával és bandájával. 17-én a Budapesti Vigadóban a világhírű francia zongora virtuóz David Fry ad hangversenyt, és persze Balázs Jánosnak, a Cifra Fesztivál alapítójának a játékát is élvezhetjük további koncerteken. Ő maga a következőket ajánlja.
Amit ki szeretnék emelni, az a Rapszódia Essencia koncert, a Concerto Budapesttel és Keller Andrással. Hát mind a zenekarral, mind a karmesterrel az elmúlt években elképesztően szoros művészi, szakmai és egyben baráti kapcsolat is kialakult köztünk. Eljátszottuk Liszt összezongora versenyét, Rachmaninov összezongora versenyét, nemrégiben az MVM Zenergia koncerten a klasszikus zenék mellett ECDC-t és Guns N' Roses-t is előadtunk, úgyhogy most a Rhapsody Essencia koncerten rapszódiákat veszünk a górcső alá. Egyrészt ugye Liszt rapszódiák Cifra György nevével összefortak. Másrészt, ha a rapszódia szót elemezzük, ugye Cifra György életét is nagyon jellemezte a rapszódikusság. Úgyhogy Szergei Rachmaninov Paganini rapszódiája, Ravel spanyol rapszódiája és Gershwin kék rapszódiája is felcsendül majd ezen a koncerten. Három különböző típusú alkotó, három különböző teljesen eltérő rapszódia műve, mindegyik egy kicsit mást mutat majd.
Nagyon érdekesnek ígérkezik Törőcsik Franciskával és a Laszfi Jánossal közös koncert.
Nagyon sokan erre kíváncsiak, hogy ez vajon mi lesz? Én nagyon szeretem az ilyen jellegű koncerteket, az ilyen jellegű eseményeket, amikor három egyébként jól ismert művész találkozik, és nehéz elképzelni, hogy ebből milyen kollaboráció születik. Egyébként az elmúlt 10 év bemutatta azt a Cifra Fesztiválon, hogy az ilyen furcsa kollaborációból micsoda eszenciák tudnak tulajdonképpen kikerekedni. Mert hiszek abban, hogy az előadók, akikkel együtt ezt csinálom, azok képesek a teremtés erejére, a zenével való alkotói folyamatra. Lackfi Jánossal egyébként már dolgoztunk együtt, folyamatosan az Állatok Farsangja című koncertünket, ahol Saint-Saëns zenéjéhez elképesztően humoros verseket írt a szerző. Most a szerelem témakörét veszük górcső alá, de azért ezt nem kell olyan nagyon szomorú és érfelvágos eseménynek elképzelni, hiszen nem csak a rózsaszín köd és a nagy fájdalmat szeretnénk bemutatni a szerelemben, hanem sokszor az esendőséget, vagy a kicsit groteszkebb megfogalmazását a szerelemnek. Egyrészt Lackfi János szerelmes verseit fogja a szerző mellett Törőcsik Franciska felolvasni. Jó magam klasszikus zenéből merítek majd, mint Liszt Ferenc szerelmi álmok, vagy Chopin nocturne-ök, és Törőcsik Franciskával együtt pedig először fogunk zenélni. Kevesen tudják a színművésznőről, hogy nagyon szép hangja van, és nagyon jó érzéssel és jó érzékel nyúl a könnyű zenei dalokhoz. Szerelmes jellegű filmzenéket, vagy éppen groteszk megfogalmazású kuplékat fogunk előadni a szerelem témakörében.
Lackfi János pedig felolvassa saját.
Saját verseit olvassa fel, és ad verseket Törőcsik Franciskának. Minden hárman elég improvizatív típusúak vagyunk, tehát nem tudom még mi fog történni a koncerten, még az is lehet, hogy amikor éppen egy vers elhangzik, én alá improvizálok. Meg fogom érezni, hogy talán aláfestő zeneként valami kell oda. Tehát, hogy ebben nagyon sok a lehetőség a valami újszerűnek a kialakításában, de ez kell a közönség is.
A február 22-ig tartó Cifra Fesztivál alapítóját, Balázs Jánost hallották, aki a Törőcsik Franciskával és Lackfi Jánossal közös estjén, aminek a címe Szerelem első hallásra, Liszt Szerelmi Álmok című darabját is el fogja játszani február 19-én a Momkultban. A mai merítést ezzel zárjuk. Megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
A Szent István Rádió. A jó hír.